Az emberiség évezredek óta keresi a választ arra a kérdésre, hogy van-e élet a Földön kívül. De vajon tudjuk-e egyáltalán, hogy mit is keresünk?
Laikus azt mondaná, hogy az élő mindaz, ami mozog, eszik, szaporodik, valami érdekeset csinál magától.
Ígéretes égitestek a naprendszeren belül is vannak.
Hogyha mondjuk a Titánt meg az Európát össze kéne hasonlítani, akkor azt mondanák, hogy az Európán sokkal jobb az esély, hogy a Földihez hasonló élet kialakuljon.
De a legígéretesebbek talán a más csillagok körül keringő bolygók.
Én úgy gondolom, hogy mivel nagyon sok bolygó van, szinte biztos, hogy kialakul élet.
Kutatás közben közelebbről is megismerkedhetünk majd egy csillagásszal, aki az Akadémia Lendület fiatal kutatói programjával tért haza Ausztráliából. Pályáját azonban ugyanúgy kezdte, mint bármely másik gyerek.
Gondolom, tudod mi ez?
Hát ilyen kaleidoszkópnak vélem.
Gyerekkorodban játszottál ilyen?
Na, persze, de mindig szétszedtem. Hát tükör van benne, hát az olyan érdekes, abban optika van. Hát optikákat szétszed az ember.
Ma már azonban a világ egyik legdrágább és legmodernebb távcsövével dolgozik.
Mára mondjuk azt, hogy a szegedi 40 cm-es távcsövet kicseréltem a Kepler űrtávcsőre.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy te egy igazi világpolgár vagy, hiszen van szerb, magyar és ausztrál útleveled. Ez hogy jött össze?
Hát tulajdonképpen ugye Jugoszláviában születtem, aztán tulajdonképpen az évek során az legalább 6 manifestációt átélt ország volt, miközben a maga a hely nem változott. Ugye utána Magyarországra bejöttem egyetemistaként, ami 10 év után egy magyar állampolgársággal fejeltem meg. Aztán ugye Ausztráliában kint éltem 7 évet, és hát a 6. évben az ausztrál állampolgárságot is hát megszereztem bevándorlás útján. Úgy gondolom, hogy egy országban sem jó idegenként hosszú távon élni, és ezért ha csak lehet, érdemes megszerezni a helyi papírokat.
A te szakmai pályádon nagyon fontos az a 7 év, amit Ausztráliában töltöttél. Hogy kerültél oda?
Tulajdonképpen úgy kerültem oda, hogy 2002-ben úgy éreztem, hogy egy kicsit szűk nekem a Magyarország, szűk nekem Szeged, és akkor láttam egy Sydney állás pályázatot, megpályáztam és megnyertem. Ez elég egyszerű dolog volt.
Ez volt az első ilyen pályázat?
Ez volt az első és egyetlen pályázatom külföldön.
100%-os találati arányra
dicsekedhetsz. Így van. Mondjuk az hozzátartozik a dologhoz, hogy aki meghirdette, őt korábban is ismertem. Saját szakterületemen dolgozó fiatal professzor volt, és nagyon jó hangulatban dolgoztunk együtt Sydneyben a 7 év során.
Mi az, amit ott megtanultál egyrészt, mondjuk úgy tudományosan, kutatóilag, és mi az, amivel emberileg gyarapodtál?
Rendkívül sokat gazdagodtam ezen évek alatt. Egyrészt olyan szakterületekkel foglalkozhattam, amivel itthon senki nem foglalkozik, tehát nem is tanulhattam itthon meg. Másrészt meg hát ugye ez egy rendkívül változatos környék, ugye Ausztrália egy igazi olvasztó tégely. Tehát egyik évben valahol félúton a 7 év során összeszámoltuk, hogy 42 országból volt ismerősünk. Tehát annyira egy kulturális változatosságnak a helyszín, hogy az ember óhatatlanul is megtanul toleránsnak lenni, megtanulja azt, hogy mondjuk azt, hogy valakinek mondjuk ferdén áll a szeme, attól még az jó ember.
Vagy jó kutató.
Vagy jó kutató, így van.
Humoruk van az ausztráloknak?
Van, hát brit humor, hát az olyan, amilyen, van, aki szereti, van, aki nem. De hát szerencsére amiatt, hogy tényleg nagyon keverék nép az ausztrál, hát ugye 30 évvel ezelőtt fele annyian voltak, mint most, ugye, ami azt mondja, hogy az elmúlt 30 évben érkezett a populáció fele, akár a gólya, akár a repülőgépek által, tehát mindenféleképpen sokféle humor van ott a helyszínen.
Egy komoly ausztrál egyetemen kutathattál, taníthattál, ausztrál állampolgár lettél. Miért jöttél haza?
Hát ez tulajdonképpen egy bonyolult kérdés, mert ugye ez nem értelmi kérdés, ezt kell tisztelni, ez egy érzelmi kérdés. Az ember alapvetően, még ha tudós is, valójában érzelmi lény, én itthon érzem magam itthon. Tehát lehetek én állampolgár itt, lehetek én állampolgár, lehet nekem 8 állampolgárságom is, tulajdonképpen én a velejemig magyar vagyok, és hát Magyarország ugye a magyarok hazája, hát én magam is itthon érzem magam igazán itthon.
Otthon. Az embernek egy ország, az életnek egy bolygó. A Földön már több milliárd éve létezik élet. Ezt minden földlakó érzékeli. De vajon az, aki a Földet a távolból fürkészi, látja, hogy egy élettel teli bolygót szemlél? Ha pusztán a szemére hagyatkozik, akkor nem valószínű. Bonyolult mérésekre van szükség.
Ha a Földet valaki megnézni, a légkörének a színképét, akkor látná, hogy a légkört alkotó molekulák, így az oxigén, az ózon, a vízgőz, a metán, széndioxid és egyéb gázok megtalálhatóak a légkörben, hiszen a megfelelő hullámhosszon ezen molekuláknak az úgynevezett elnyelési sávjait lehetne látni.
Ezek a molekulák pedig elárulják a Föld lakóit, mivel együttes megjelenésük élet jelenlétére utal. A modern biológiai kutatásoknak köszönhetően ma már nagyon sok ismerettel rendelkeznek a kutatók az élőlényekről. Arra a kérdésre azonban, hogy mi számít élőnek, még ma sem egyszerű a válasz.
Laikus azt mondaná, hogy az élő mindaz, ami mozog, eszik, szaporodik, valami érdekeset csinál magától. Tulajdonképpen ez igaz is, hogyha elég messziről nézzük. Hogyha tudományosabban nézzük, akkor persze azt a kérdést kell feltenni, hogy mi az, ami lehetőséget ad az élőlényeknek, hogy mindezt csinálják. Azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen a szerveződés módja, a folyamatok szerveződési módja az, ami miatt egy anyagi rendszer élő lesz.
A biológusok szerint az életjelenségeket mutató legegyszerűbb rendszer anyagcserét folytat, növekszik, szaporodik és programvezérelt. Mindezen folyamatok ma már számításokkal, kísérletekkel vizsgálhatók. És bár az életnek ezen meghatározása a földitől eltérő biokémiájú rendszerekre is alkalmazható, az optimális alkotóelem az élethez a szén. De bármilyen elem is az alapvető építőkocka egy élőlényben, egy nagyon jó minőségű, hatékony oldószerre mindenképpen szüksége van. Az élőrendszerek ugyanis alapvetően kémiai rendszerek, és a kémiai folyamatok leginkább folyékony fázisban mennek végbe. Ez a folyékony fázis a Földön a víz. Ezért van az, hogy ha valamelyik égitesten vizet találnak, az lázba hozza a Földön kívüli életet kereső tudósokat is.
Ausztráliában, ha így visszaemlékszel, melyek voltak a legmeghatározóbb kutatási élményeid, vagy mi maradt meg benned a legélesebben?
Hát én ott nagyon lubickoltam, mint hal a vízben, annak köszönhetően, hogy nagyon sokat mentem észlelni, távcsöveket használni. Ugye Ausztráliában van egy fő optikai obszervatórium, ugye a Siding Spring Observatorium. Én ott olyan 6 év alatt, vagy mondjuk 5 évet tölt volt a legelső, legutolsó alkalom között, kb. 200-220 éjszakát töltöttem el, ami elég sok. De a lényeg az, hogy nagyon sok szép csillagos ég, hát sokszor teli holda, sokszor hold nélküli élmény társul az egész. Ez, tehát ténylegesen kiélhettem azt az esztétikai vágyamat, hogy a csillagászat az ne csak egy szakma legyen, hanem valamiféleképpen egy vizuális örömöt is okozhat.
Csak hagyd kérdezek egy nagyon laikus dolgot. Tehát egy ilyen éjszaka, az hogy zajlik? Tehát akkor ott vagy egy távcsővel, és akkor... egész éjjel nézgetsz különböző égitesteket, hát, bolygókat, csillagokat,
jó lenne, ha így
vagy ennél azért sokkal komplexebb?
Nem, hát ettől sokkal unalmasabb, én inkább azt mondanám. Hát alapvetően ma már az összes távcső számítógéppel van vezérelve. Tehát én üldögélek egy meleg szobában, ami a távcső kupolája mellett van, és akkor én onnan kiadom a számítógépen a parancsokat a távcsőnek, a távcsőn levő detektornak, és amikor mondjuk a távcső mondjuk egy órán keresztül csinálja, amit kell, akkor van egy órám, és akkor kimegyek. És akkor rácsodálkozok mondjuk a déli égre, rácsodálkozok a Magellán felhőkre, a fejünk fölött átívelő nagy csodaszép tejútra, és akkor hát gyönyörködöm az egészben, gyönyörködhetem az egészben. Tehát ez mondjuk egy olyan dolog, amire nagyon szívesen emlékezek vissza az ott töltött évekre, ha visszagondolok.
És másnap reggel megjön az alvás?
Hát másnap reggel jön az alvás, bár egyszer volt egy olyan nagyon feszített menetem, amikor ugyanazzal a távcsővel, amivel mértünk naphoz hasonló csillagokat, meg akartuk mérni magát a napot is. Úgyhogy lényeg az, hogy mértem egy csillagot,
csillagot este 6-tól másnap reggel 6-ig, lefeküdtem aludni, és akkor reggel 10-kor fölkeltem 4 órával később, és akkor mértem a napnak a rezgéseit a légkörön, hát a kék égen szórt napfényt vizsgálva, és akkor a lényeg az, hogy egy nap mondjuk a 24-17-et dolgoztam. Hát egy hétig bírtam, utána mondjuk így, hogy kipurcantam, de hál' Istennek véget is ért a távcsődő, mentem vissza Sydneybe. Nekem a legelső meghatározó élményem az ausztrál ég alatt az az volt 2003-ban, amikor egy nagy Mars opozíció volt, amikor nagyon közel volt a Mars a Földhöz, és fölnéztem, és a fejem fölött ott ragyogott a nagy fényes vörös Mars. Az egy ilyen csodaszép élmény volt.
Az asztrobiológiának, azaz a Földön kívüli élet kutatásának az egyik legizgalmasabb célpontja a Mars. Mivel szomszéd bolygó, azaz égi léptékben közel van, ezért viszonylag könnyű műholdakat és leszálló egységeket küldeni hozzá. Ráadásul az elmúlt évtizedek Mars programjai bebizonyították, hogy voltak olyan időszakok a bolygó életében, amikor jelentős mennyiségű víz folyhatott a felszínén. Az egyik legsikeresebb kutatás a NASA 2004-ben landolt két roveréhez kötődik.
A Mars Exploration Rover nevű küldetés, a Spirit és az Opportunity űrszondák legfontosabb eredménye, hogy terepi módszerekkel, tehát közvetlen vizsgálatokkal egymástól függetlenül a Mars felszínének két pontján igazolták, hogy a víznek meghatározó szerepe volt ezen területek múltbeli fejlődés történetében. Végeztek rétegtani vizsgálatokat, végeztek geokémiai vizsgálatokat, végeztek üledékes kőzettani vizsgálatokat, és mindezek eredményeképpen többféle módszerrel bizonyították, hogy a folyékony víznek nagyon-nagyon fontos szerepe volt a területek múltbeli fejlődés történetében.
Kezdetben azt gondolták, hogy a két robotgeológus csak 90 napig, maximum egy évig fog működni. Ehhez képest már 7 földi éve dolgoznak a Mars felszínén, elemzik a kőzeteket, gyűjtik az adatokat. Előreláthatóan 2012 nyarán érkezik a vörös bolygóra a NASA legújabb Mars járója, a Mars Science Laboratory, amely részletesebb elemzések elvégzésére képes, mint elődei. Leszállás közben a 16 méter átmérőjű főejtőernyő kinyílása után dobja le magáról a szonda az alsó védőkúpot. Az ernyőről és a felső védőkúpról való leválás után lépnek működésbe a fékező rakéták. A leszállás végén az úgynevezett égi daru ereszti le a rovert egy hosszú kábelen a Mars felszínére. Az űrszonda fő célja az élet lehetőségének és az ezzel kapcsolatos körülményeknek a vizsgálata lesz. A biológiai és biokémiai vizsgálatokkal nem csak a múltbeli élet nyomait, hanem a mai életformákat is meg lehet majd találni. Feltéve, ha ma is van még élet a Marson.
Gondolom, tudod mi ez?
Hát ilyen kaleidoszkópnak vélem.
Gyerekkorodban játszottál ilyen?
Persze, de mindig szétszedtem. Hát tükör van benne, hát az olyan érdekes, abban optika van. Hát az optikákat szétszed az ember.
Tehát ez a figyelés ezek szerint már gyerekkorodban meg volt benne. Mikor kezdődött ez a szerelem?
Hát a csillagászat iránti szerelem, hát valószínűleg úgy születtem. De nyilvánvalóan egyébként a gyerekkorra vissza lehet menni. Hát tulajdonképpen a fő inspiráció egy könyv volt, ami mind a mai napig most már szülőként is egy nagy intőjel, egy jó könyv a háztartásban mindig elkél, ami a gyermek kíváncsiságát fölkelti. Volt nekünk egy nagyon szép színes csillagászati könyvünk, Fred Hoyle csillagászat 1972, zágrábi kiadás, ékes szerb-horvát nyelven. Én azt lapozgattam gyerekkoromban, és mindig ahogy, olyan jó lett volna azt úgy látni. És akkor a lényeg az, hogy kisgyerekként elkezdtem hisztizni, ugye a gyermekek ezt szokták csinálni. Ez nálam odáig fajult, hogy 10 éves koromban kihisztiztem a nővérem segítségével egy kis távcsövet, az első kis turiszt 10x30-as ilyen kis kihúzható kézi látcsövemet.
amit aztán egyszer csak a hold felé fordítottam, és ez egy olyan definiáló pillanat volt, amihez képest mondjuk a teában föloldódó teasüteménynek az emlékképei sehol nincsenek, mert most is emlékszem, kihúztam augusztus éjszaka 82, frissen messzelt ház, frissen kifestett ablakkeret, remegő kép, és ott a hold a ragyás arcával elém tárult. Na hát ez egy olyan élmény volt, amit most még így, gyakorlatilag majdnem 30 évvel később is, ha fölidézek, minden egyes pillanatát átélem.
Nem tudhatjuk pontosan, de valami hasonlót érezhetett Galileo Galilei is, aki 1610. januárjában felfedezett a Jupiter 4 nagyholdja közül 3-at. Az Iót, az Európát és a Kallisztót. Az óriás bolygók ezekhez hasonló holdjai közül több asztrobiológiai szempontból is érdekes. Ezek közé tartozik a Szaturnusz legnagyobb holdja, a Titán is. Mivel légköre átlátszatlan, ezért felszíne csak 2005-től, a Huygens űrszonda leereszkedése óta ismert. Igazán különlegessé azt teszi, hogy állandó légköre a Földéhez hasonlóan főképp nitrogénből áll, de sokféle szerves anyag is található benne. Ezek a felső légkörben a nap UV-sugárzásának hatására kombinálódnak, és szépen lassan ülepszenek a felszín felé. A sarkvidéken metán-etán folyadékból álló tavakba hullanak, ahol valószínűleg tovább kombinálódnak.
Azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a Titán felszínén nem várható olyan élet, mint a Földön. Ugye mínusz 180 fok van, tehát a H2O a szilárd, az alkotja a kőzetet. Gyakorlatilag ez nem várható. Talán a belsejében, ahol van egy nagyon mély vízóceán, olyan 200 km vastag vízóceán, ott egy kicsit jobbak az esélyek, de ott is nagyon-nagyon alacsony hőmérséklet van. Ez egy víz-ammónia keverék óceán, nagyon speciális kémiával. Tehát igazából a Titánt legtöbben azt mondják, hogy a földi élet keletkezése előtti folyamatokra jó példa, hogyha ott ma van élet, akkor az valami rendkívül extrém dolog lehet, ami talán nem is folyékony vizet, hanem valamiféle folyékony szénhidrogéneket alkalmaz oldószerként, de ezekben feltehetőleg szintén különböző szénhidrogének szerves molekulák kombinálódnak. Tehát az esély az megvan, de ha van is élet, az nagyon különbözhet attól, amit ma itt a Földön ismerünk.
A kérdés, amely ma talán a leginkább izgalomba hozza az asztrobiológusokat, hogy vajon olyan életforma, amely a földi víz és szén alapútól eltérő biokémiájú, létezhet-e egyáltalán?
Igen, de akkor a benne levő kémia, amelyik az élőrendszert megvalósítja, az is más lesz. Nem fog nagyon hasonlítani ahhoz a kémiához, amit jelenleg ismerünk, ugye szénre alapozott és bizonyos szerves vegyület családokat jelent ez a dolog. Még azt is meg kell mondani azonban, hogy itt nem valamiféle szilárd tudásról van szó, ugyanis ezen egyéb oldószerekben kibontakozó, a miénktől nagyon különböző kémiai reakciórendszerek vonatkozásában a kémia nem rendelkezik túl sok ismerettel. Tehát itt hipotézisek vannak, de lehet, hogy ebből egy betű se igaz. Tehát lehet, hogy alternatív oldószerekben nem lehet olyan kémiát megvalósítani, amely kémiával életet lehetne csinálni, ezt nem tudom.
Az asztrobiológiai kutatásokban ez az egyik legnehezebb probléma. Mivel még nem ismerünk a Földitől eltérő típusú életet, ezért ilyen esetekben a kutatók is csak találgatnak, hogy mit is keresünk valójában. Ez a kérdés a Jupiter Európa nevű holdja esetében kevésbé vetődik fel. A megfigyelések alapján egy körülbelül 10-20 km vastag jégpáncél van a felszínén, amely feltehetően egy csaknem 100 km vastag vízóceánt rejt. A holdat borító jég táblákra töredezett. Ez arra utal, hogy a jég alatti óceán fenekén valószínűleg olyan vulkáni központok működnek, amelyek meleg vízáramlásokat indítanak felfelé. Ezek törik össze az összefüggő jég felszínét. Az Európán tehát van folyékony víz, vulkáni energiaforrás, és valószínűleg sokféle különböző kémiai vegyület, amiből akár élet is kialakulhat.
A szakemberek azt mondják, hogy ha mondjuk a Titánt meg az Európát össze kéne hasonlítani, akkor azt mondanák, hogy az Európán sokkal jobb az esély, hogy a Földihez hasonló élet kialakuljon. Itt mindenképpen arra kell gondolni, hogy ha ott valami van, akkor annak a környezete a földi mélytengeri fekete füstölgők és ezekhez hasonló vulkáni hőforrásokra emlékeztethet, ahol az élőlények az energiát a Földön ugye nem a napfényből nyerik, hanem a geotermikus forrásból föl-föl áramló hő és egyéb kemikáliákat használják föl. Elvileg erre az Európán is adottak a lehetőséget, de közelebbi információt csak akkor fogunk tudni, hogyha sikerül egy szondát küldeni, amelyik végül lefúrja vagy leolvasztja magát a jégpáncél aljára.
A kérdésre, hogy milyen élőlények élhetnek a távoli bolygókon, illetve azok holdjain, született már válasz. Igaz, nem a laboratóriumok steril világában.
Kérlek szépen, szeretném tesztelni a filmes műveltségedet. Lássuk, hogy felismered-e, hogy ez melyik filmből egy részlet. Szakmádba vág, mondjuk határterület.
Nem nehéz a dolog, mert tulajdonképpen ez gyermekkorom, és hát valószínűleg a korosztályomnak a gyermekkorát dominánsa meghatározó Csillagok háborúja trilógiából a Jedi visszatérése.
Csodálatos képességekkel rendelkezem, én is semmit nem látok a képernyőn.
Szerintem körülbelül 15-ször láttam egy ilyen 3 éves periódus alatt, ami hát azért elég nagy szám, tehát bármikor vissza. És eleve a memóriám az egy vizuális memória, tehát fölismerek bármit.
Ugye ebben vannak idegen lények, vannak idegen bolygók, holdak. Ilyenkor te tudós érdeklődéssel nézed ezeket a műveket, vagy csak szórakozol?
Hát szórakozás nem. Tehát azért az embernek el kell néha szakadni a tudóskodásból. Tehát a science fiction az így akár film, akár irodalom, akár színpadi mű, bár nem sok science fiction színpadi művet láttam, az valamiféleképpen a szórakozás, a kilépés, a hétköznapok, a szürke hétköznapokból. Hát csak a háborában tényleg jó, ott van benne minden, ami van. Jó, van fölismerhető a gonosz, nagyon is, van a jó, és akkor a környezet ugye az adott, ugye az exobolygók világa, az exoholdak világa, és az egyfajta mondjuk így, hogy mondjuk absztrakt tudósi perverzió, hogy mostanában mondjuk tudományos szempontból is ilyen égitestekkel foglalkozunk a csoportomban.
Ezekben a filmekben, hogy mondjam, valós információk is előfordulnak? Tehát keveredik a fikció és a realitás?
Hát nem igazán. Vannak igényesebb filmek, de nagyon kevés. Általában vannak klisék. Általában klisékből dolgoznak, és a klisékben nem sok tudományos megalapozottság van, de ez kit érdekel? Valójában ezek szórakoztató művek. Tehát én hál' Istennek el tudok szakadni attól, hogy most akkor az űrben nincs is hangja annak a robbanó űrhajónak, de hát egy robbanó űrhajó akkor jó, ha robban. Tehát az nem lehet csak úgy.
A science fiction regényeket is sokat olvasol, nem?
Igen. Az ember sokat utazik, mondjuk tömegközlekedésen, akkor sok ideje van valójában. Hogyha...
És ebben a műfajban is vannak színvonalak, vagy klasszikusok, vagy nagymesterek és mondjuk ponyvák?
Van mind a kettő. Én valahogy egy kicsikét egyébként irtózom a nagy klasszikusoktól, egyrészt mert a nagy klasszikusok azok régebben írtak, és azért a fantáziájuk mondjuk előre nézett 30-40 évre, és az már mondjuk volt 40-50 évvel ezelőtt. Persze az igazán jó klasszikusok azok kortalanok, azokat most is jó elolvasni.
Az soha nem fordult meg a fejedben, hogy esetleg te írj egy ilyen regényt?
Elfordult és el is vetettem gyorsan.
Erős
bennem, igen, az önkritika. Tehát én tudományos szövegeket azokat tudok írni, ilyen enyhén, lazább szövegeket tudok írni, de ahhoz, hogy mondjuk egy regénynek a 50 szereplőjét működtessem, és hagyjam őket élni, ahhoz én nem köszönöm, inkább csak olvasom.
A tudományos fantasztikus irodalom mára benépesítette az egész világegyetemet. Az életet tudományosan definiálni, ha nem is egyszerűen, de ma már tudjuk. És a naprendszeren belül űrszondákkal kutatjuk. Eddig sikertelenül. A kutatók azonban újabb és egyre érzékenyebb műszereket küldenek a Marsra és az óriás bolygók holdjaira. Hát ha találunk földön kívüli életet itt, a naprendszeren belül.
Szerinted mi jellemez egy elhivatott amatőr csillagászt?
Hát mi jellemzi? Hát szerintem azt, hogy az égboltot mondjuk így, hogy nem csak a rációjával, hanem a szívével is kedveli. És mondjuk ez esetemben ugye egy furcsa kettőséghez vezetett, hiszen én egy emocionális kapcsolatban is vagyok azzal az éggel, amit a nap mondjuk így 8-10 órájában szakmámon belül is tanulmányozok.
Bocsos, meg ezt ketté lehet választani?
Hát kicsit ketté lehet, nem igazán, de hát mondjuk én a kedvenc csillag, tehát én mondjuk amikor a szakmát elkezdtem művelni a 90-es évek első felében, akkor azokat a csillagokat kezdtem tanulmányozni, amit szabad időmben a hobbim során is én észlelgettem. Tehát ez egy érdekes összefolyás volt. Azóta már természetesen csúcsműszereket használok egzotikus jelenségek vizsgálatára, azóta már természetesen ezért nagyon külön válnak.
Azt mondod, hogy az amatőr csillagászat erősen emocionális tevékenység. Ebben a tevékenységben az élmények szerzése során, lehet, hogy hülye a kérdés, de akár katarzist is átélhet az ember?
Hát fogalmazzunk így, igen. Tehát nyilvánvalóan a rácsodálkozás az az elején van, aztán később is, hogy néha jönnek a rácsodálkozó élmények. Amikor az ember kikerül egy fényszennyezéstől mentes, vidéki, sötét égbolt alá, és úgy leszakad az ég. Az egy olyan dolog, amitől az embernek tényleg a szája is tátva marad. Egyébként majd figyeld meg te is, amikor legközelebb sötét égbolt alatt leszel és fölnézel, óhatatlanul is mindenkinek kinyílik a szája. Tehát a tátva marad a szája a csodálkozástól, ez egy abszolút helyes megfogalmazás.
Ezt kipróbálom, mert csak itt is, mert általában ez így van, hogyha csak, egyszerűen csak felnézel, akkor is kinyitod a szádat. Hát igen, mert ha a fejedet hátra nyomod, akkor automatikusan kinyílik a szád.
Ez így van, de éjjel az egy olyan csodálatos dolog.
Tehát az akkor úgy, még le is esik az állat.
Még le is esik az állat, így van.
Akkor mondhatjuk azt, hogy te a profi kutatói pályád mellett lélekben megmaradtál igazi érdeklődő amatőr csillagásznak?
Igen, ezt abszolút mondhatjuk. Én egyáltalán nem érzem ezt a kettőt úgymond egymással szembeállítandó dolognak, mint például vannak mondjuk kollégák, akik ezt úgy valahogyan ugye van egyfajta ilyen derogáló, hogy azok amatőr csillagászok. Én kedvelem az amatőr csillagászokat, kedvelem az amatőr csillagászatot. Az egész egy nagyon jó hobbi. Hogyha az ember szakmaként is műveli, az segít elviselni mondjuk így, hogy a hétköznapi élet sanyarú, szürke napjainak a sorát, hiszen azzal foglalkozik, amit amúgy is szeret.
Amatőr csillagászként milyen észleléseid voltak? Melyekre emlékszel vissza leginkább?
Mondjuk így, hogy a legemlékezetesebb talán az egy üstököshöz kötődik 2007-ben, amikor a Meknó üstökös az elmúlt mondjuk így, hogy 30-40 év legszebb, legfényesebb üstököse volt, és az éppen egészen véletlenül Ausztráliából látszott a legjobban. Ugye napnyugta után lement a nap, és egy hatalmas 50 fok hosszúságú csóva ragyogott a horizont fölött, amiről fotókat készítettem a barátaimmal. Ami fotó egyébként nagy karriert befutott, kártyanaptárokon, nagy naptárokon is megjelent, legutóbb az Apple-től kerestek, hogy a macOS X következő egyik háttérképeként fölmerült jelöltként az üstökös kép, ami tulajdonképpen csak egy szép kép volt, de szerencsés helyen, jó időben, jó helyen voltam.
Az üstökösök a naprendszer kialakulásáig kalauzolnak vissza. Ma ugyan még csak találgatnak a kutatók, hogy mi lehetett az az anyag, amiből a naprendszer létrejött. Az azonban már elfogadott, hogy ezt az anyagot eredeti állapotában az üstökösök őrizték meg, mert a többi beépült a bolygókba, holdakba. Az Európai űrügynökség Rosetta űrszondája 2014-ben fog találkozni a Churyumov-Gerasimenko üstökössel. Egy évig kötelékben repül majd vele, és egy leszállóegységet is a felszínére bocsát.
A magyar kutatók több mindent csináltak erre a berendezésre. A legfontosabb talán a leszállóegység fedélzeti számítógépének a programrendszere, ami lényegében az egész szonda működését vezérli, nem csak az adatforgalmat, ami szintén fontos, de a hőháztartást, energiaháztartást, és készítettek berendezéseket, amik az üstökös anyagának vizsgálatára alkalmasak a felszínen.
Az üstökösökre, meteoritokra az asztrobiológiai kutatásokban is nagy figyelmet szentelnek.
Létezik egy panspermia elmélet, amely szerint nem a Földön keletkezett az élet, itt csak a feltételek voltak adottak, hanem valahol máshol jött létre, hol talán még kedvezőbbek voltak, vagy még bőségesebben áll rendelkezésre, és aztán meteoritokba átutazva a világűrnek a mélységeit jut el a Földre.
Ez az elmélet azonban még nem bizonyított, és mint ilyen, nagy vitákat vált ki a tudósok körében is.
Én őszintén szólva ebben nem hiszek. Megmondom őszintén, én úgy gondolom, hogy nem vándorol így az élet, tehát, mint látszik, ez is nagyon megosztja a közvéleményt, még az is, aki meteorokkal, meteoritokkal, kisbolygókkal foglalkozik, azokat is nagyon megosztja. Nagyon nagy távolságokat kell bebarangolni, és nagyon hosszú idő. Millió évekbe telik még mondjuk egyik csillagnak a naprendszeréből egy hatalmas becsapódás történik, kidobódik a biomasszával együtt egy hatalmas kőzettömeg, az elkezd vándorolni, elhagyja a saját naprendszerét, akkor vándorol nagyon hosszú időn át el mondjuk a mi naprendszerünkbe, és bár az utóbbi években nagyon nagy felismerés volt, és minket is meglepett, hogy az élet, a Föld élet legalábbis mennyire ellenálló, micsoda extrém körülmények között találtunk itt a Földön is életformákat, illetve világűrt, több évet megjárt baktériumok maradtak életképesek, vagy szaporodóképesek, de én úgy érzem, hogy ezek a 100 000 millió évek már túl hosszúak ahhoz, hogy ezt túl lehessen élni. Én sokkal valószínűleg meg szimpatikusabb is az, hogy egyszerűen ahol adottak a feltételek, a hőmérsékleti, illetve megfelelő anyag elemfeltételek, ott egyszerűen az élet elkezd kialakulni. Úgymond ez törvényszerűsége az univerzumnak.
A már egyébként is forrongó vitát tovább izzítja egy mára már nem csak híressé, de hírhetté is vált Marsról származó meteorit. A kutatók egy része ugyanis a benne lévő magnetit szemcsékből álló jellegzetes szerkezetű láncokat egykori élőlények maradványainak véli.
Hasonló dolgot a Földön csak az úgynevezett magnetotaktikus baktériumok belsejéből ismerünk. Azok olyan baktériumok, amelyek kis iránytűk vannak, és ezt használják is ráadásul. Na most ők a magnetitet enzimek segítségével atomról atomra építik fel maguknak. Ez, ha úgy tetszik, egy nanotechnológiai csúcs teljesítmény. No tehát a meteoritokban található magnetit szemcsék kísértetiesen emlékeztetnek a földi baktériumok bizonyos fajai által gyártott magnetit szemcsékre, és semmi másra. Hát, hogyha valaki evidenciát akar, akkor ez a legerősebb, de ez még mindig nem jelent perdöntő bizonyítékot.
Bár vitatott az elképzelés, de alátámasztani látszik azt, a kutatókat szintén erősen megosztó elméletet, miszerint a földi élet a Marsról származik.
Nincs egyértelmű bizonyíték, hogy azok ott tényleg életjelek. Előfordulhat, hogy tényleg a Marsról jött. Ezt nem fogjuk tudni se igazolni, se megcáfolni, illetve egyetlen egy módon lehetne ezt igazolni, hogyha valamilyen módon, még most is a Marson, valamilyen eldugott helyeken létezne még az az életforma, ami esetleg akkor kialakult, amikor a Marson még sokkal jobbak voltak a körülmények, mint most.
Az üstökösök körüli vita valószínűleg még hosszú éveken át tart majd. Az érvek és ellenérvek boncolgatása azonban egyre közelebb viszi a tudósokat a megoldáshoz.
Te a pályát kezdetén a változó csillagokkal kezdtél el foglalkozni, nagyon sok publikációd is van ebben a témában. Miért pont erre a témakörre esett a választásod?
Hát ez egy elég természetes választás volt, ugye ez egy klasszikus magyar csillagászati téma. Tehát ugye arról van szó, hogy Magyarországon soha nem voltak óriás távcsövek, kis távcsövekkel mit lehet vizsgálni, fényes csillagoknak a változásait. Hát ez egy teljesen természetes döntés volt, hogy a pályám elején még a Szegedi Tudományegyetemen, a Szegedi Csillagvizsgálóban dolgoztam, ott egy kisméretűnek számító 40 cm-es távcsővel elkezdtem a csillagoknak a mérését, ez a változó csillagoknak a fényesség mérése. Hát azért ezt mind a mai napig nem teljesen hanyagolom el, hiszen már mondjuk azt, hogy a szegedi 40 cm-es távcsövet kicseréltem a Kepler űrtávcsőre. Ugye gyakorlatilag a...
Erre szoktam mondani, hogy micsoda különbség, igen.
Hát
kicsit, elég jelentős.
Tehát egy, igen, tehát mondjuk egy 6 millió forintos műszer helyett egy 600 millió dolláros műszer, de végül is az elv, amiket használunk, azok nagyon hasonlók.
A változó csillagok után a figyelmed az exobolygókra fókuszálódott. Hogy jött ez az ugrás? Miért hagytad ott egy, a másik területet?
Hát nem hagytam ott valójában, ez egy teljesen természetes kiegészítés az egésznek. Ugye,
tehát ez egy fejlődési folyamat?
Ez egy fejlődési folyamat, ez egy teljesen normális fejlődési folyamat. Ma, akik az exobolygókkal foglalkoznak a világba, nagyon sokan csillagokkal kezdték, csillagok vizsgálattal kezdték a szakmájukat. Egyszerűen az ember eljött egy idő után oda, hogy jó, csillagokat már értjük, örülünk, de hát mi történik még egy csillag körül? Például keringhet mondjuk egy bolygó. És akkor ténylegesen az az ismeret, az a gyakorlat, az a tapasztalat, amit az ember összeszed mondjuk változó csillagok vizsgálatával, teljes egy az egyben átvihető, tovább fejleszthető, tovább alkalmazható a csillag körül keringő bolygók vizsgálatára. Tehát ez a két terület valójában nagyon szorosan kötődik egymáshoz.
A NASA 2009-ben helyezte üzembe a Kepler űrtávcsövet, idegen csillagok körül keringő bolygók keresésére. Miközben a bolygó elhalad központi csillaga előtt, egy kis részt kitakar a csillag fénylő korongjából. A csillagászok ezeket a pici és meglehetősen ritka fényesség csökkenéseket keresik.
Ha valaki a naprendszert nézni kívülről is olyan szerencsésen, hogy a Földnek a fedését látná, az egy évenként látna egy olyan eseményt, ami körülbelül egy napig tart. Tehát ez a, vagy annál rövidebb ideig. Tehát ez nagyon rövid időszak, nagyon figyelni kell arra, hogy mikor következik ez be. És ennek a mértéke, hogy mekkora mértékben csökken a csillag fényessége, ez attól függ, ugye, hogy mekkora csillagnak a sugarának az aránya a bolygó sugarának az arányához. Normálisan Jupiter nagyságú égitest esetében ennek a nagysága olyan 1% körül van, tehát 1%-kal csökken a fényessége.
Egy Földhöz hasonló bolygó esetén ez a fényesség csökkenés még sokkal kevesebb, alig egy 10000-nyi. Az először felfedezett exobolygók még a Földnél jóval nagyobb, a Jupiterhez és a Szaturnuszhoz hasonló óriás gázbolygók voltak. Ma már azonban a Földhöz jobban hasonlító, úgynevezett szuperföldek is ismertek.
A legizgalmasabb kérdés nyilván az, hogy van-e élet rajtuk. Na most egy más csillag körüli bolygón az élet feltételei, az élet kialakulásának és fönnmaradásának, hogy milyen feltételei vannak, természetesen ezt még nem tudjuk. Ugyanakkor van egy néhány elképzelésünk. Például, mekkorának kell lenni egy bolygónak méretre, tömegre, hogy rajta az élet kialakulhasson és fejlett szintet érjen el. Milyen gyorsan kellene forognia egy ilyen bolygónak? Kiderül, hogyha túl gyorsan forog, akkor ugye a korioli erő és a centrifugális erő túl nagy, túl viharos lesz például az időjárás.
Az exobolygókon kívül az exoholdak, azaz az idegen csillagok körül keringő bolygók holdjai is érdekesek az asztrobiológiai kutatásokban. Ígéretes lehet például, ha egy óriás gázbolygó a Föld távolságában kering a csillaga körül.
A lényeges elem ebben az, hogy az életzónában kering a bolygó, és nyilván a körülötte keringő hold is. Ebben az esetben fölvethető, hogy egy nagyon nagy méretű holdon, amely légkört is ugyanúgy meg tud kötni, mint mondjuk a Földünk, hasonló klimatikus viszonyok kialakulnak, mint ami a Földünkön megfigyelhető, és ez adott esetben az ott kialakuló életformáknak is kedvező lehet.
Erről a távcsőről itt a hátad mögött mit lehet tudni?
Hát ez gyakorlatilag már majdnem 90 éve szolgálja a csillagászatot. Ugye itt a háta mögött valójában látszik, hogy két cső is látszik, fölötte egy 30 cm-es lencsés távcső, az igazából az ország legnagyobb lencsés távcsőve, az volt a vezető teleszkóp. Ugye ezzel régen fotókat készítettek, és 10 évvel ezelőtt Jurcsik Hannáék kutató csoportja, amikor felújította ezt a műszert, akkor kapott egy digitális kamerát, és ezzel nagyon érzékeny fényességméréseket folytatnak ma is. Tulajdonképpen évente kb. 200 éjszaka ez a kupola nyitva van, és Budapest pereméről érdekes méréseket végeznek vele.
De azért van még ilyen romantikus jelent, amikor a csillagász ábrándozva belenéz egy távcsőbe?
Hát maximum akkor, hogyha elveszítjük mondjuk adott esetben az égi koordinátáknak a kalibrációt, és bele kell nézni és beazonosítani, hogy az ott most, amire a távcső rámutat, az mondjuk a Vega, vagy akármi más fényes csillag. De valójában már olyan, hogy mi most belenézünk, olyan nincsen. Hát ennek egyszerűen az az oka, hogy a szemünket fölváltották különféle érzékeny elektronikus detektorok.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk ez a távcső 30 év múlva már úgy lesz kiállítva egy múzeumban, mint valami nagyon ósdi, nagyon izgalmas tudománytörténeti lelet?
Nem föltétlenül, és pedig ez azért van, mert egy távcsőnek a lelke, az ugye az a műszer, ami a fényt detektálja. Maga a tükör, ami a fényt összegyűjti az égről, az ugyanúgy működött 200 évvel ezelőtt, meg ugyanúgy működik majd 200 év múlva is. A különbség az abban van, hogy milyen detektor érzékeli a fényt. És egy távcsőnek teljesen új életet adhat az, hogyha egy új, modern, sokkal érzékenyebb, sokkal precízebb, esetleg más jellegű vizsgálatokat lehetővé tevő műszer kap. Egy példám van erre. A Sydney Egyetemnek van egy egymérföldes, azaz 1600 méter hosszú rádiótávcsöve. Senki meg nem mondaná, hogy ez egy rádiótávcső, mert tulajdonképpen egy másfél kilométeres drótkerítésnek néz ki. Egy ilyen hosszú. Ezt a tudósok azt mondják, hogy egy lineáris rádióantenna. Valójában egy drótkerítés egy mérföld hosszúságban. Ezt 1960-as években építették meg. Az elmúlt 50 évben vagy háromszor lecserélték teljesen az érzékelőjét. Hát néha még a drótokat is lecserélték optikai kábelekre, de mára egy teljesen modern rádióobszervatóriumot tudnak még mindig ugyanazzal a másfél kilométeres drótkerítéssel működtetni, pusztán csak az érzékelőt cserélték le. Az optikai csillagászatban is rendszeresen előfordul, hogy egy-két méteres tükrös teleszkópok teljesen új életet kapnak azáltal, hogy a műszereiket lecserélik, és teljesen új megfigyelési területeket lehet elindítani, ugyanazzal a tükörrel, ugyanazzal a tubussal, ugyanazzal a mechanikával.
Az exobolygó kutatása a jeltovábbító optikai szálak fejlesztését is maga után vonta. Mivel a színképelemző berendezések nagyon nehéz, bonyolult műszerek, ezért ezeket nem a távcsőre szerelik a csillagászok, hanem egy külön szobában helyezik el. A távcső által összegyűjtött fényt pedig egy optikai kábel segítségével juttatják el az érzékeny műszerekhez.
A kutatások azt mutatják, hogy a újfajta üvegszálak használatával még kisebb bolygóknak a felfedezésére nyílik majd lehetőség. Jelenleg a legérzékenyebb műszerek a világon arra adnak lehetőséget, hogy a Földnél 2-3-4-szer nagyobb égitesteket tudjuk megpillantani, elrejtve egy csillagoknak a színképében, aminek az szab határt, hogy ezek az üvegszálak szintén bizonyos zavaró jeleket tesznek még bele a mérésekbe, a hagyományos üvegszálak. Ezek az újfajta négyzetes, keresztmetszetű, illetve egyéb egzotikus üvegszálak pedig sokkal kevesebb zavaró hatásuk miatt valószínűleg lehetővé teszik majd a Földdel azonos méretű égitesteknek a megpillantását.
Az exobolygók keresésekor tehát nagyon pici jeleket kell észlelni. Éppen ezért fontos, hogy a megfigyeléshez használt távcső az érkező jelhez minimális zajt tegyen hozzá. A Herschel infravörös űrtávcsőnek például a saját hősugárzása ennek a zajnak a fő forrása. Ahhoz, hogy ezt a zajt minimalizálják, a távcsövet nagyon alacsony hőmérsékletre, 0,3 Kelvinre hűtik le. Azért, hogy a magyar csillagászok is részt vehessenek ilyen fejlesztésekben, 2011-ben egy kriosztát, azaz egy ultrahideg hűtőkamra érkezik majd a Konkoly-Tege Miklós Csillagászati Kutatóintézetbe. Ebben az abszolút nulla, vagyis mínusz 273 fok környékén tartható a hőmérséklet.
Mi itt most nem kamerát fogunk fejleszteni, hanem általános célú elektronikát, olyan elektronikát, aminek ilyen nagyon alacsony hőmérsékleten kell működnie. Utána ezt az elektronikát, ez bármilyen berendezésben, ahol erre szükség van, fel lehet használni. Ez lehet valamilyen orvosi alkalmazás, lehet valamilyen űrszondán egy mágneses mérőberendezésnek az elektronikája, de lehet akár egy infravörös vagy röntgen tartományban működő kamerának valamilyen elektronikus berendezése.
Ha ezekből a nagyon pici és nagyon ritka jelekből végül sikerül azonosítani egy naprendszeren kívüli bolygót, akkor jön még csak az asztrobiológiai kutatások biológiai része.
Úgy tűnik, hogy nagyon sok mindennek kell egyszerre összejönnie, hogy egy bolygó megfelelő legyen az élet számára, és azon el is jusson az élet, ha fejlett, vagy mondjuk, hogy civilizáció szintjére. Én úgy gondolom, hogy mivel nagyon sok bolygó van, szinte biztos, hogy kialakul élet nagyon sok helyszínen, el is jut a fejlett szintre. Egy problémám van nekem, hogy a kapcsolatfölvétel ezekkel nagyon nehéz. Egyrészt a távolság miatt, hiszen a fénysebességgel való információ közlés ugye egy véges, és nagyon hosszú ideig tart, mert messze vagyunk egymástól. A másik pedig az, hogy elképzelhetetlennek tartom szinte, hogy még csak hasonló fejlettségi szinten is legyünk egy időben. Hiszen, ha megnézzük, hogy 2000 éve milyen volt az emberiség, és 2000 év múlva milyen lesz, gyakorlatilag összehasonlíthatatlan, pedig 2000-2000-4000 év az kutyafüle egy bolygónak a történetében.
Az asztrobiológia, azaz a Földön kívüli élet keresése mellett már a 60-as években elkezdődött a technikai civilizációk kutatása is a galaxisok világában. Ez a SETI program.
2 először nagyon messze volt egymástól. Az asztrobiológusok megpróbáltak elmenni a Marsra mintákat vizsgálni, a SETI kutatók rádiótávcsővel üzenetek után vadásztak, de mostanában a kettő kezd közeledni egymáshoz. Éppen az exobolygóknak, tehát más csillagok bolygóinak a felfedezése vezetett oda, hogy a két kutatás szinte párhuzamossá vált. Olyan égitesteket, bolygókat keresünk idegen csillagok körül, amelyek valószínűleg alkalmasak életre, és ahol érdemes civilizációk után is kutatni, és a módszer is kezd hasonlóvá válni, mégpedig a színképelemzés. Ezeknek az égitesteknek, amelyeket közvetlenül nem is látunk, mégis van lehetőség a színképének, már a légköri összetételének a meghatározására. Én úgy érzem, hogy ez egy jó út, és úgy érzem, hogy a kettőnek a konvergenciája, vagyis az, hogy a kettő most már együtt dolgozik szinte ugyanazon cél érdekében, ez előre viszi a 21. században ezeket a kutatásokat.
Az egyik egyetemen tartasz egy kurzust a tudományos közlés művészete címmel, azaz megpróbálod magát a technikát is átadni. De nagy kérdés, hogy vajon átadható ez a technika?
Hát erre azt szoktam mondani a PhD hallgatóimnak, hogy nem. Tehát ez egy olyan dolog, hogy...
Tehát rögtön az elején nyílt lapokkal játszol.
Igen, nyílt lapokkal látszok. Tehát ugye ehhez azért nyilván az ember ahhoz, hogy mondjuk kiálljon és beszéljen és játsza magát, az egy vele született dolog. Én nagyon sokszor láttam azt doktoranduszokon, hogy a karrierjüket szinte beletörik abba, hogy nem képesek leírni a gondolataikat. Tehát ha adott esetben mondjuk egy ilyen kurzuson adok olyan technikai tanácsokat, vagy adott esetben mankót, hogy hát ilyen mondatokat ide, oda, amoda, ilyen fölépítésbe, akkor már van értelme az egésznek. Nyilvánvalóan azt nem tudom úgy se átadni, mert eleve tehát mindenkinek, minden előadónak megvan a saját stílusa. Én nekem nem célom, hogy Kis László klónokat neveljek ki a diákokból, de mégis csak azért megpróbáltam elmondani, hát ha valakinek valami hasznos végül is leszüremlik az egész előadásból.
Veled kapcsolatban megállapítható, hogy ifjú tudóskorod óta foglalkoztat az ismeretterjesztés. Tehát mondjuk így a laikusoknak a bevonása, tehát a tudás, az ismeret átadása szélesebb körben. Mi foglalkoztat téged ebben?
Hát most mondhatnánk azt, most mindenféle hangzatos érveket lehetne mondani. Én azt gondolom, hogy nyilván az ember, tehát minden tudósban kicsit benne van az, hogy ő egy kicsit mondjuk így, hogy csepűrágó, ripacs is valamilyen szinten, hiszen a karrierjének az építése az kell, hogy ő néha szerepeljen, és az ismeretterjesztés az igazából el lehetőséget ad. Tehát a napi tudomány mellett mondjuk, amikor az ember kiáll 200 ember elé egy előadást tartani, akkor az egy olyan szereplési lehetőség, amit az olyan vénájú emberek élveznek. Én egy ilyen vénájú ember vagyok. Tehát amikor körbeáll mondjuk, mit tudom én, 45 gyerek, és akkor úgy nagy kerek szemekkel néznek rám, és hát annál nincs jobb élmény.
Az a motivációt, hogy elmond azt sokaknak, amit megtudták?
Persze, a tudomány az maga erről szól, ugye a tudomány nagyon-nagyon nagy részt erről szól, ugye a tudósok egyrészt elérik a tudományos eredményeket, de a fiókban heverő tudományos eredmény az semmilyen hatással nem bír. Tehát nekünk az a munkánk, hogy eredményeinket közöljük a szakmával.
Az egy másik dolog, hogy akinben megvan a kellő inspiráció, az ezeket az eredményeket megpróbálhatja közölni a nagy közönséggel is. Nekem ezzel kapcsolatban erős véleményem van, minket az adófizetők tartanak el, ezt nekünk kutya kötelességünk visszajelezni a adófizetők felé, hogy nézzétek, mi ilyen érdekes dolgokat fedezünk föl. Remélem, ti is egyetértetek azzal, hogy ez érdekes. És néha sikerül.
A Minden Tudás Egyeteme 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég alaptámogatása tette lehetővé. A műsor szakmai partnerei Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.